are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a múlt héten a Magyar Kultúra napja alkalmából bemutattam Carl Jenkins Arany János balladájára írott kantátáját, ezzel is illusztrálva, hogy a nyelvi korlátok dacára még magyar irodalmunk gyöngyszemei is hatással vannak a világ más országaiban élőkre. Ehhez a témához szeretném még hozzáfűzni, hogy művéért Arany János poszthumusz kitüntetést kapott. Ezt a hírt a BBC tette közzé, hallgassák meg a bejelentés rövid összefoglalóját. Arany János születésének 200. évfordulójáról megemlékezvén a brit köztévé felhívta a figyelmet arra, hogy a walesi bárdokban megörökített történetet az 500 walesi versmondó énekes lemészárlásáról arany révén többen ismerik Magyarországon, mint Walesben. Felelevenítették, hogy a rendszer ellenes költemény az 1848-49-es forradalom leverése után hatalomra került zsarnok rendszer ellen szólt, a költő nem volt hajlandó versben dicsőíteni Ferenc József császárt, ahogyan a walesi bárdok főhősei sem zengtek dicső éneket a Wales-t 1277-ben leigázó első Edward angol királynak. A Montgomery várában történt eset kapcsán Eric Fairbrother, Montgomery polgármester elmondta: míg a magyarok az általános iskolában tanulnak a történetről, addig a helyiek alig tudnak róla. Úgy vélekedett, Arany János verse nagyszerű kapocs a két nemzet között. Ezt figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a magyar költőnek poszthumusz a Montgomery Szabad Polgára címet adományozzák. Carl Jenkins, walesi zeneszerző, a walesi bárdok alapján írt műve szintén segített abban, hogy a helyiek megismerjék a walesi bárdok történetét. És most térjünk át mai témánkra, az operettre. Az úgynevezett komoly zenészek általában nagyon sommásan, elítélőleg beszélnek a műfajról. Elismerem, hogy a leggyengébbek valóban felületes és olcsó módszerekkel egy kaptafára készülnek, de jó néhány olyan darab létezik, amely kellemes szórakozást nyújt a nézőknek, feltéve, ha nem eleve lekicsinlően közeledünk hozzájuk. Csak néhány példa. Strauss a Denevér, Cigánybáró, vagy Lehár a Vígözvegy, a Mosolyországa cím operettjei, melyek nem véletlenül lettek világsikerré. Engem már tinédzser koromban sokat szórakoztattak Ózdon, szülővárosomban a helyi műkedvenő színjátszók operett előadásai. Nagyon élveztem a Marica grófnő, a Vígözvegy előadásait, ahol még arra is alkalom nyílott, hogy a szólistákkal zongora kísérőként gyakorolhattam. Igazán magas színvonalon adták elő ezeket a műveket, és biztos vagyok benne, hogy nem csak a tapasztalatlanságom miatt tetszettek. Időnként még politikai szempontból is izgalmasak voltak ezek a bemutatók, például amikor Farkas Imre Nótás kapitány című operettjét játszották. Ebben van ugyanis egy olyan dal, amelynek a szövege így szól. Átmentem a királyhágón, elveszett a huszárcsákom. Emlékszem, az utolsó pillanatig ott lebegett felettünk a veszély, hogy a párt betiltja az előadást, de szerencsére ez a félelem feleslegesnek bizonyult. Akik abban az időben éltek Magyarországon, tanúsíthatják, hogy ilyesmire nagyon könnyedén sor kerülhetett volna. Az utóbbi időben nem sok operett élményem volt, ha csak nem a Metropolitan Opera Vígözvegy előadása René Fleminggel a főszerepben. Ez is bizonyítja persze, hogy az operettek legjavát szívesen éneklik a leghíresebb énekesek is. Nemrégen az ottawai Magyar Ház könyvtárában böngészve kezembe került Huszka Jenő életregénye, akiről csak keveset tudtam, habár leghíresebb dalait zongorán sokszor játszottam, mert apám kedvencei voltak sok más Lehár és Kálmán operett mellett. Első meglepetésem az volt, hogy kitűnő hegedűsként a szegedi diák évei után a Zeneakadémiára került, és a leghíresebb magyar hegedűművész Hubay Jenő tanítványa lett. Zeneszerzés pedig attól a Közler Jánostól tanult, akinek növendékei sorában ott találjuk Kodály Zoltánt, Bartók Bélát, Dohnányi Ernőt és az ugyancsak világhírű operettszerzővé lett Kálmán Imrét is. Nem lehetett rossz társaság. Emellett apja határozott kívánságára még a jogtudományi szakot is elvégezte. Ez is bizonyítja, hogy nem mindennapi elme volt. Érdekes módon egy évig a párizsi Lamoró zenekar első hegedűse lett, Londonban is vendégszerepelt, de munkaadója unszolása dacára hazatért, és a kultuszminisztérium munkatársa lett, amely állását még operettjei nagy sikere után is megtartotta. Itt találkozott Martos Ferenccel, aki operettjeinek szövegírója lett. Már második próbálkozása világsiker, a Bob Herceget külföldön is bemutatták. Zenéjére jellemző a dallamosság, harmóniai lelemény és igényes hangszerelés. Hallgassanak meg most egy részletet a Bob Hercegből, ami Angliában játszódik, ez is elősegíthette talán nemzetközi sikerét. Előadója Ilosfalvi Róbert, a múlt század 60-as-70-es éveinek leghíresebb magyar tenoristája. Pár alkalommal sikerült élőben is látnom az Operaház színpadán, különösen nagy élmény volt látni, hallani Házi Erzsébettel Puccini Manon Lescaut-jában.
Yeah.
Hallgassanak meg még egy részletet a Bob Hercegből, a Holló legendáját, amelyet egy ugyancsak világhírű magyar művész, Svéd Sándor énekel, akit az én fiatalságomban már otthon nem lehetett hallani, a világ legnagyobb operaházainak kedvelt baritonistája volt.
Volt egyszer egy fehér galamb, ragyogott a hollazsákja. Csókos csőrét szép királylány, ölelgette csókolgatta. Egyszer aztán a madárka szárnyat bontott és tavasszát.
Végezetül a Gülbaba című operett legismertebb dalát mutatom be. Gülbaba történelmi személy, Szulajmán szultán kíséretéhez tartozott, de váratlanul meghalt. Mint tudjuk, a törökök 1541-ben csellel foglalták el Budavárát. Míg a szultán Izabella királynénál és a trónörökös János Zsigmondnál vendégeskedett, a várba, mintha csak nézelődnének, beszállingóztak a janicsárok, és adott pillanatban fegyvereiket előrántva lefegyverezték az őrséget. Gülbaba síremléke turbája a Rózsadombon ma is látható. Huszka operettjének címadója ugyanez a Gülbaba, főhőse Gábor és a török leány Leila. Gábort halálra ítéli Alipasa, mert leszakított egy szent rózsát, hogy Leilának adja. Végül persze Gülbaba segítségével minden akadály elhárul a szerelmesek boldogságának útjából. Gábor dalát Szabó Miklós énekli az Operaház zenekarának kíséretével.
Az utolsó kívánságon ajátok meg emberek, süvegen fejembe vágon, vérpadra hídon megyek. A haláltól én nem félek, a vakóval szemben nézek. Te azt megkövetelem, megkövetelem, hogy utolsó kívánságom, amint mondtam, úgy legyen.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a barangolót hallják, szerkeszti Pap Hortenzia, mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az Uhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak, talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat, amolyan uhazai barangolásra hívjuk önöket, tartsanak velünk, és legyen papír, ceruza a kezük ügyében. A Börzsöny hegység egyik legszebb helyén fekszik a kis mesebeli falu Kemence. A települést festői környezet veszi körül, az egész falu a Börzsöny oldalába simul, melyet a faluról elnevezett patak szel ketté, ami aztán az Ipolyba torkollik. A régészeti kutatások tanúsága szerint a terület már az őskorban lakott volt, a honfoglalást követően a földet a Hunt Pázmány nemzetség kapta szolgálataiért. A település nevét először egy 1156-os Dézsma jegyzékben említik, mint az esztergomi érsekség birtokát. A község közelében két helynév utal arra, hogy Mátyás király és felesége Beatrix királynő szívesen vadászott a Börzsöny erdeiben. Ma is kedvelt kirándulóhely a királyháza, közelében lévő királykút, s a fölöttük magasodó hegy tetején terül el a királyné pallagja. Későbbi uralkodók is gyakran vadásztak a Börzsöny ősrengetegeiben. A század elején például József főherceg itt ejtette el ezredik szarvasbikáját, melynek helyét emléktábla őrzi. A mohácsi vész után a terület átmeneti békés időszakoktól eltekintve hadszíntérré válik, ekkorra Kemence csaknem teljesen elnéptelenedik. A török kiűzését követően a településre visszatér az élet, gyors népesség növekedés és gazdasági fellendülés következik. A község 1751 és 93 között a honti megyegyűlések színhelye, s ez a falu felvirágzásához vezet. Az első világháborút követően a trianoni döntés periférikus helyzetbe juttatta a települést. Bár a népesség száma további növekedést mutat, helyben már nincs elég munkalehetőség, ezért Vácra és Budapestre jártak el dolgozni, az iparba, a többség pedig erdei munkásként bejárta az egész országot. A község lakosságának száma az idők folyamán néhány családtól a 2000 főig változott, jelenleg 1124 lakost számlál Kemence. 1984-ben a főút mentén egy jellegzetes felvidéki palócházban rendezték be a tájházat, melyben minden fellelhető, ami a falu hagyományos paraszti háztartására jellemző volt. Télen a faluban sípálya várja az utazókat, de nyáron is kiváló kirándulóhely, a patak mentén ugyanis szebbnél szebb turista útvonalak közül válogathatunk. Ezek közé tartozik a Nagy Hideghegyre vezető út, melynek segítségével a Börzsöny harmadik legmagasabb hegycsúcsát mászhatjuk meg a maga 864 méteres magasságával. Kemence környékén számos falu található, ahová érdemes elkalandozni egy várromért, egy kellemes termálfürdőért, vagy egy vízimalomért, ha időnk engedi, és szeretnénk jobban megismerni e gyönyörű táj természeti adottságai mellett az emberi kéz alkotta emlékeket is. Ilyen például a közeli Drégely palánk. Drégely sziklavárán a hunt nembeli Demeter építette az elpusztuló honti vár helyett. Váradi Pál érsek a mohácsi vész után ide menekül, ő nevezi ki a vár kapitányává Szondi Györgyöt. Alip budai pasa 1552. július 6-án több mint 10 000 főnyi seregével kezdi meg a vár ostromát. Szondi és 146 főből álló serege a nagy erejű rohamnak megpróbál ellenállni, de rövid, öldöklő harc után a vár végül elesik. Drégely sziklavára a hősi helytállásról és hazaszeretetről üzen a mának, a kései unokáknak. Természeti szépsége és történelmi nevezetessége miatt közkedvelt kirándulóhely. A vár a nemzeti örökség része, 2012-től történelmi és nemzeti emlékhely. Többet is megtudhatnak a térségről a www.börzsöny.hu weboldalon. Kedves hallgatóink, kellemes utazást kívánunk a hazalátogatóknak!
Vitézek mi lehet, ez széles föld felett, szebb dolog az végeknél. Holott ki keletkor, az sok szép madár szól, kivel ember úgyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot, mert ki kedves mindennél. Ellenség hírére vitézeknek szüve, gyakorta ott felbuzdul, sőt azon kívül is, csak jó kedvéből is, vitézt próbálni indul. Holott sebesedik, ölfog vitézkedik, homlokán vér lecsordul. Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért, ők mindent hátra adnak. Emberségről példát, vitézségről formát, mindeneknek ők adnak. Midőn, mint jó sólymuk, mezőn széllel járók, vagdalkoznak, futtatnak. Széles mező, a szép liget erdő, sétáló palotájuk. Az utaknak lese, kemény harcok helye, tanuló oskolájuk. Csatán való éjség, szomjúság nagy hívség, s fáradtság mulatságuk. Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek, dicséretes seregen, kiknek ez világon szerte szerint vagyon, mindeneknél jó neve. Mint sok fád gyümölcsel, sok jó szerencsékkel, áldjon Isten mezőkbe.
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Ugye tudtad, így nem érhet véget, csak hosszú volt ez az ősz. Ugyan nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét, csak egy árnyék lépett közénk, de mögötte már látjuk a fényt. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell. Míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felé, ez a hosszú ősz még az enyém. Legyen úgy, legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk. Soha már, ahogy akkor együtt voltunk. Hát legyen úgy, hogyha máshogy nem legyen úgy. Ami megtörtént ezen az őszön, azt nem felejthetjük el. Minden percét a szívemben őrzöm, és titkolom, hogyha kell. Míg az arcod láthatom én, míg a kezed nyújtott felém, ez a hosszú ősz még az enyém. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet, úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet, úgy lesz bizony, fogadom, ahogy annyiszor remélted. Lesz őszre tél, szenvedély, és a rosszat elfeledjük, és tavasz nyár megtalál, minden reggel újra kezdjük. Lesz talán igazán még egy fényes, könnyű élet, úgy lesz bizony, fogadom, minden reggel újra kezdjük. Lesz őszre tél, szenvedély, és a rosszat elfeledjük, és tavasz nyár megtalál, minden reggel újra kezdjük. Legyen úgy!
A múlt héten Ady Endre, a költőóriás halálának 100. évfordulójára emlékezett a világ magyarsága. Ezért most életének állomásait szeretném feleleveníteni a teljesség igénye nélkül. Ady Endre 1877-ben született Érdmincenten. 1888 őszén a nagykárolyi piarista gimnázium első osztályába íratták be, s az alsó négy osztályt ebben a katolikus iskolában végezte el. 1892. szeptemberében Zilahon a Veselényi Miklós református kollégiumba folytatta gimnáziumi tanulmányait. A család úgy döntött, hogy a nagyfiú jogász lesz. Ady tehát 1896 őszén beiratkozott a Debreceni Jogakadémiára. A várost nem sikerült megszeretnie. Szülei beleegyezését megszerezve a második évre már a pesti jogi karra iratkozott be, majd Temesvárra ment, ahol délelőtt a királyi táblánál írnokoskodott, délután magánórákat adott. Temesvárról nagyon betegen vitte haza édesanyja 1897 karácsonyán, ahonnan felgyógyulva utazott újra Budapestre a negyedik fél évre beiratkozni. A többször is elküldött tandíj azonban korhelykedésre úszott el. Nem mert szülei szemei elé kerülni, ezért Zilahra utazott, ahol ügyvédbojtár lett és egy barátjánál lakott. Ez időtájt született meg egy önálló verseskötet kiadásának a gondolata. Ősszel az egyetem folytatásának szándékával ismét Debrecenbe ment, azonban az előadásokat hanyagul látogatta. Sokkal jobban érdekelték alapok. Előbb a Debreceni Hírlap, majd 1899-től a 48-as érzelmű, függetlenségi párti Debrecen című folyóirat hivatásos munkatársa lett. A soron következő fél évre már be sem iratkozott. Ezzel vége szakadt jogegyetemi tanulmányainak. Ugyanebben az évben megjelent első verseskötete, Versek címmel, de nem volt sikere. Nagy hatással volt rá a polgári radikalizmus politikai programja, mely harcot hirdetett a magyarság kulturális és szociális elmaradottsága ellen, s céljai között szerepelt az addig uralkodó osztályok hatalmának megtörése, s a munkásság és a parasztság gazdasági és műveltségbeli felemelése. Ady 1903 őszén ismerkedett meg Diósiné Brühl Adéllal Nagyváradon. A szépsége, asszonyisága teljében lévő fiatalasszony a Balkáról érkezett szülővárosába, rövid pihenőre, többek között férje zavaros üzleti ügyeit is feledni. A fiatal újságíróhoz kezdetben csak szeszélyből, volt szeretője bosszantására közeledett. Ám a kapcsolat egyre inkább elhatalmasodott rajtuk. 1904-ben Adi Léda után utazik Párizsba. A Léda kapcsolat 9 évig tartott, 1903-tól 1912-ig. Léda 1907-ben halott leánygyermeket hozott világra, vélhetőleg a költőtől. Rövid idővel a 1904-es hazatérés után tartott választásokon nem várt ellenzéki siker, a lapot kormánytényezővé tette azzal, hogy annak főszerkesztője Vészi Mihály a miniszterelnök sajtófőnöke lett. 1906-ban a fehérvári kormány lemondott, és mivel Adi pozíciót töltött be a Darabont kormány mellett sajtótudósítóként, méltatlan támadások érték, ami elől előbb Érdmincentre, majd júniusban Párizsba menekült. 1905. januárjában jött haza Budapestre, ahol állás várta a Budapesti Naplónál. Adit költeményei miatt eddig is ellenséges figyelem vette körül, de a támadások pergőtüzébe akkor került, amikor 1906. februárjában megjelent harmadik verseskötete, az Új versek. Ez a könyv korszakalkotó és korszaknyitó volt a magyar irodalom történetében. Ez az alkotás költői magatartás és látásmód tekintetében egészen más volt, mint amit az emberek megszoktak. Nem csak a maradi műveltséget ostorozó hang jelentett kihívást, hanem az a gőgös, arisztokratikus önszemlélet is, mely őt külön magyarnak és nagyobb költőnek tüntette fel mindenki másnál. Kíméletlen harc indult ellene, de voltak olyanok is, akik mellé álltak, mert megérezték költészetének meghökkentően új jellegét. 1914-ig évente jelentek meg kötetei, s ekkor már a népszerűség és siker is mellé szegődött. Negyedik kötete, a Vér és arany hozta meg az igazi sikert és a kritikusok elismerését. 1908-ban adta ki az Illés Szekerén című könyvét, melyben új témaként jelentkeztek az istenes és a forradalmi költemények.
Adi Endre, az élet. Az élet a zsibárusok világa. Egy hangos vásár, melynek vége nincs. Nincs semmi tán, melynek ne volna ára. Megvehető akármi ritka kincs. Nincs oly érzés, amelyből nem csinálnak kufár lélekkel hasznot, üzletet. Itt alkusznak, amott már áll a vásár. A jelszó mindig eladok, veszek. Raktárra hordják mindenik portékát. Eladó minden, hogyha van vevő. Hírnév, dicsőség, hevülés, barátság, rajongás, hit, eszmény és szerető. Aki bolond, holmiát olcsón adja. Az okos mindig többet nyer vele. A jelszó egymást túl kell licitálni, ádáz versennyel egymást ver vele. A szív az üzlet leghitványabb tárgya. És eladják mégis minden szent hevét. Akad vevő rá. Egymást licitálja, hogy a holmit atomként szedje szét. Folyik a vásár harsogó zsivajban. Az egyik kínál, másik meg veszen. Csak néhol egy-egy végképpen kiárult, kifosztott lélek zokog csendesen. Egy-két bolond jár kél a nagy tömegben. Bolondok bizton, balgák, szerfelett. Eddig az ő példájukat követtem. Ezután én is másképpen teszek. Lelkem, szívem, kitárom a piacra. Túladok én is minden kincsemen. De nincs erőm így nyomorultá válni. Ó, nincs erőm. Én édes Istenem.
...1907 nyarán, amikor ismét visszaérkezett Párizsból, itthon anyagi és megélhetési problémái támadtak. Elszigeteltségét az 1908-as január 1-én megindult nyugat enyhítette, melynek haláláig fő munkatársa volt. 904 és 11 között 7-szer járt Párizsban, de Lédával itthon is találkozott. Ezek a párizsi tartózkodások egyre rövidültek, a szerelem kezdett lassan kihűlni. A Lédával való áldatlan viszony formálisan 1912. áprilisában szakadt meg. Pár nap múlva született meg az elbocsájtó szép üzenet, ez a kegyetlen, igazságtalan és gyilkosan gőgös vers.
De szép a város, s kínálkozó, kiket már nem kívánok. Legendás múlt, jelen és jövő sajányok. Beszép minden, ami idegen, s már csak szememmel látok. Pénz, alkalom, siker és derű sajányok. Vágyok, s tűnnek előttem vágytalanul a jányok.
Lédával való szakításának első hírére valósággal ostrom alá vették azok a nők, akik minden híres emberbe beleszoktak habarodni. Az átlagos levélírók között azonban feltűnt egy fiatal, 16 éves kislány, aki egészen más hangon közeledett a költőhöz. A levelek éveken át jöttek. A kezdetben rokoni hang egyre bensőségesebb és szerelmesebb lett. 1915-ben megtartották az esküvőt. A két érzékeny lélek közötti házasság nem lehetett boldog. Egy ideig mégiscsak védelmet jelentett a kései szerelem. Erről a megnyugvásról vallanak a Csinszka versek, amelyekben nyoma sem fedezhető fel a későbbi megromlott, kibírhatatlanná vált házas életnek. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. Ez idő alatt nem közölt írásokat. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete a Halottak élén című alatt. A kötetet Hatmany Lajos szerkesztette, aki a kötet összeállításába erős kézzel nyúlt bele. Egyes verseket ki is hagyott. Az őszi rózsás forradalom után megalakult népköztársaság a forradalmi versei miatt megpróbálta kisajátítani, saját költőjének tekinteni. Adi ettől igyekezett elhatárolni magát. noha harcos híve volt a polgári radikalizmusnak. 1918. novemberében a harmadlagos szifilisz jellemző szövődményeként kisebb szélütést kapott. Ettől kezdve beszéde szaggatottá vált, de elméje tiszta maradt. Később megkapta a világon épp akkor végig söprő spanyol náthát, ebből kialakuló magas lázzal járó tüdőgyulladását a Liget szanatóriumba kezelték. 1919. januárjában halt meg. A nemzet halottjaként temette el a Magyar Nemzeti Múzeum előcsarnokában. A kimaradt versek csak a költő halála után jelenhettek meg 1923-ban az Utolsó hajók címmel. Adi több átlagostól eltérő testi adottsággal jött világra. Mindkét kezén hat ujjúsággal született. A rendellenesség enyhébb változatát jelentő, csupán csont nélküli, csökevényes bőrnövedékeket születés után a bába tökéletesen eltávolította. Sokujjúságát később a költő a kiválasztottság táltos jeleként értékelte, és ez a közvéleményben is misztikumként lengte körül. Emellett mindkét oldalt lenőtt füllel és feltűnően nagy, rövidlátó szemmel született. Felnőttként hiúságból nem hordott szemüveget, inkább egészen közelre hajolva olvasott. Lábai alkatilag véznák, gyengék, ennek tudhatta be bizonytalan járását, nagy bütykei miatt pedig speciális cipők viselésére kényszerült. Adit az utókor így értékeli. Kiemelkedő egyéniség, aki másként gondolkodik a szerelemről, pénzről, életről és halálról. Másként szereti hazáját. Szeretne változást hozni, nem érzi jól magát a feudálisan elmaradott Magyarországon. Verseiből árad a harc, a lázadás a kor helyzete ellen. Költészetének egésze forradalom. A küzdésvágy és a reménytelenség érzése állandóan jelen van verseiben. Messiás sorsnak érzi a költő életét. Magyarországon duplán kell szenvedni, mint máshol a világon, ha valamit el akar érni az ember, írja. Stílusának egyik legjellemzőbb vonása a különös jelző gazdagsága. Gyakori témája énjének testi-lelki kettészakadása. Életszeretet, az élet teljességének igénye mindvégig kíséri költészetét. Vallom és hirdetem, hogy nincs értékesebb, hatalmasabb és szebb, mint az élet.
Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vadkit rettenet űz érkeztem meg hozzád, s várok riadtam veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, és őrizem a szemedet. Vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vadkit rettenet őz érkeztem meg hozzád, s várok riadtam veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, és őrizem a szemet.
Teremben némán szerte szórjuk. Elhal a zene,